Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenöt óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmazd nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért.
Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalma szenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
irgalmaz nekünk és az egész világnak. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink! A következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják
és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mi nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Január 7-e. A Szent Óra alatt Jézus megengedte, hogy megízleljem szenvedését. Részem volt a szenvedés keserűségében, amely lelkét elárasztotta. Megértette velem, hogy a kínok, a szárasság, a kísértések ellenére a léleknek hűen kell imádkoznia, mert sokszor éppen az ilyen imától függ Isten nagy terveinek megvalósítása. Ha azonban nem tartunk ki az ilyen imában, keresztezhetjük mindazt, amit Isten általunk vagy bennünk akart véghez vinni. Minden lélek jegyezze meg a következő szavakat. Nehéz helyzetben tovább imádkozott. Az ilyen imát annyira meghosszabbítom, amennyire módomban áll, és amennyire összhangban áll kötelességeimmel. Január 8-a. Péntek reggel, midőn a kápolnába mentem a szentmisére, a járda közepén hirtelen megpillantottam egy borókabokrot, s benne egy félelmetes macskát, mely gonoszul nézett rám, s elállta a kápolnába vezető utat. Jézus nevének sóhajtására eltűnt mindez. Az egész napomat a haldokló bűnösökért ajánlottam fel. A szentmise alatt különlegesen éreztem az Úr Jézus közelségét. A szent áldozás után nagy bizalommal tekintettem az Úrra, és azt mondtam neki: Jézusom, úgy szeretnék valamit mondani neked. Ő szeretettel nézett rám, s kérdezte: és mit kívánsz mondani nekem? Jézusom, felfoghatatlan irgalmadra kérlek, hogy minden ma meghaló lélek meneküljön meg a pokol tüzétől, még ha a legnagyobb bűnösök lennének is. Ma péntek van, keserves kereszthalálod emléknapja. Mivel irgalmad felfoghatatlan, az angyalok nem fognak csodálkozni ezen. Jézus szívére ölelt, és azt mondta: szeretett leányom, jól megismerted irgalmam mélyét. Megteszem, amit kérsz, de szüntelenül egyesülj haldokló szívemmel, s nyújts elégtételt igazságosságomnak. Tudd, hogy nagy dolgot kértél tőlem, de látom, hogy ezt az irántam érzett tiszta szereteted diktálta, ezért teljesítem kérésed. Mária, szeplőtlen szűz, védj engem különös oltalmadba, s óv meg lelkem, szívem, testem tisztaságát. Te vagy példaképem, s életem csillaga. Ma nagy szenvedés ért nővértársaim látogatásakor. Megtudtam valamit, ami nagyon megsebezte szívem. De uralkodtam magamon, úgyhogy a nővérek nem vettek észre semmit. A fájdalom jó ideig marcangolt a szívemet, de ezt is felajánlottam a szegény bűnösökért. Ó Jézus, a szegény bűnösökért! Jézus, erőm, maradj velem, segíts meg! 1937. január 10-e. Ma kértem az Urat, adjon erőt, hogy reggel elmehessek a szent áldozásra. Mesterem, kérlek téged egész szomjazó szívemmel, hogy amennyiben szent akaratoddal megegyezik, adj nekem olyan szenvedést és gyengeséget, amilyet csak akarsz. Egész nap és egész éjjel szeretnék szenvedni, de buzgón kérlek, erősíts meg arra a pillanatra, amelyben a szent áldozáshoz kell járulnom. Látod, Jézusom, itt nem áldoztatják meg külön a betegeket. Ha tehát nem erősítesz meg arra az időre, amíg lemegyek a kápolnába, hogyan fogadhatnálak szereteted titkában? Tudod, mennyire vágyódik utánad a szívem? Ó, édes jegyesem, mire való ez a sok magyarázkodás? Te tudod, milyen forrón vágyódom utánad, s ha akarod, megteheted ezt nekem. Másnap reggel úgy éreztem magam, mintha teljesen egészséges lennék. Elmaradtak a gyengeségek, ájulások. De amint visszajöttem a kápolnából, azonnal visszatért minden szenvedés és fájdalom, mintha csak vártak volna rám. Én azonban egyáltalán nem féltem tőlük, mert az erősek kenyerével táplálkoztam. Bátran nézek mindenre, akár a halál szemébe is. Ó, a szent ostjában rejtőző Jézus, édes mesterem és hűséges barátom! Milyen boldog a lelkem, hogy ilyen barátom van, aki állandóan társam. Bár magányban vagyok, nem érzem egyedül magam. Jézusom, szent ostjám, mi ismerjük egymást, s ez elég nekem. 1937. január 12-e. Ma sehogy sem tetszettem a vizitelő orvosnak. Természetesen erősen szenvedtem, és a lázam is lényegesen emelkedett. Természetesen elrendelte, hogy nem mehetek áldozni mindaddig, amíg a lázam teljesen el nem múlik. Fájt a szívem, de beleegyeztem. Megmondtam azonban, ha nem lesz lázam, akkor elmegyek. Ezt elfogadta. Midőn elment az orvos, így szóltam az Úrhoz. Jézus, most tőled függ, mehetek-e, vagy sem. S tovább már nem gondolkoztam ezen. Azonban állandóan eszembe jutott, hogy Jézus nélkül kell lennem. Nem, ez lehetetlen. És nem csak egy alkalomról van szó, de mindaddig, amíg a láz elmúlik. Este azt mondtam az Úrnak. Uram, ha kedvesek neked az áldozásaim, alázatosan kérlek, engedd meg, hogy holnap egyetlen fok hőemelkedésem se legyen. Másnap azt gondoltam a lázméréskor, ha csak egy fokkal is magasabb lesz a hőmérsékletem a normálisnál, nem kelek fel, mert ez ellenkezik az engedelmességgel. Felemeltem a hőmérőt. Semmi láz. Azonnal felkeltem, s elmentem áldozni. Midőn bejött az orvos, elmondtam, hogy nem volt lázam, s elmentem áldozni. Nagyon csodálkozott. Kértem, ne nehezítse meg az áldozás nekem, mert ez rossz hatással lenne gyógyulásomra. Az orvos ezt válaszolta. Hogy nyugodt legyen a lelki ismeretem, s önt se akadályozzam, nővér, egyezzünk meg a következőkben. Ha szép idő van, s nem esik, és ön, nővér, jól érzi magát, kérem, menjen. De lelkiismeretesen be kell ezt tartania. Örültem, hogy az orvos ennyire tekintettel van rám. Látod, Jézus, ami rajtam múlott, azt már megtettem. Most rád számítok, és tökéletesen nyugodt vagyok. Ma láttam Páter Andrást misézni. Átváltoztatás előtt megpillantottam a kis Jézust. Nagyon vidám volt, kitárta kis karocskáit. Kis idő múlva már nem láttam semmit. Szobámban voltam, és ott mondtam el a hálaadást. Később azt gondoltam, minek örült úgy a gyermek Jézus, hiszen nem mindig ilyen vidám, amikor látom. Erre lelkemben azt hallottam, mert jól érzem magam a szívében. Ezen egyáltalán nem csodálkoztam, mert tudom, hogy szívem nagyon szereti Jézust. Továbbra is szoros kapcsolatban állok a haldoklókkal. Ó, milyen felfoghatatlan Isten irgalma! Megengedi, hogy méltatlan imámmal segítsek a haldoklóknak. Amennyire csak lehet, törekedni fogok arra, hogy ott legyek minden haldokló mellett. Bízzatok Istenben, mert jó és felfoghatatlan. Az ő irgalma meghaladja értelmünket.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővérnaplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Barócai Bernadett volt.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kész befagyasztani a háborút, Vlagyimir Putyin, ha a jelenlegi halsztéri frontok mentén Ukrajna elismeri a két ország közös határait, írta meg a hvg.hu portál a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az orosz elnök ezentúl tárgyalásos tűzszüneti megállapodást is kész kötni ebben az esetben, amennyiben azonban Ukrajna nem válaszol, Oroszország folytatja a harcokat. Kaja Kallas észminiszterelnök határincidens kiprovokálásával vádolta meg Oroszországot, miután éjszaka orosz határőrök az észtfél által elhelyezett világító bójákat távolítottak el a két ország határát képező Narva folyóról. Tallinn szerint Moszkva csak a 2022. februárjában kezdődött ukrajnai háború óta kifogásolja az úszó irányfények elhelyezését, amelyek célja, hogy megakadályozzák a hajók eltévedését az idegen vizeken. Észtország kapcsolatba lépett Oroszországgal, hogy magyarázatot kérjen. Furcsa módon a haderő hiánya vezet háborúhoz, mert az gyengeséget jelent, de ha az áldozatnak kijelölt ország meg tudja magát védeni, akkor az elrettentő lehet, fejtegette Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban, hozzátéve ezt jelenti az a mondás, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúra. A miniszterelnök szerint az orosz veszély súlykolása Európában azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat felkészítse arra, ha a nyugati államok belépnek a fegyveres konfliktusba. A kormányfőt a jelenlegi brüsszeli washingtoni történések Európa háborúba lépésének előkészítésére emlékezteti, ahogy az a világháborúkat megelőzően is történt. A miniszterelnök nem érti, ha ez két szláv nép háborúja, még akkor is, ha az ukránoknak van igaza, de miért nem elszigeteljük ezt a konfliktust, hanem egyre inkább sodródunk bele. Nem tudni, az a stratégia, hogy pénzt és fegyvert adunk Ukrajnának, meddig tarthat időben és mekkora anyagi forrást emészthet föl, ennek lassacsként az lehet a vége, hogy összeütközésbe kerül a NATO az atomhatalom Oroszországgal, mondta. Orbán Viktor faktumnak tekinti, hogy a migrációs politika miatt napi 6 millió forintra bünteti az Európai Bíróság Magyarországot. Szerinte botrány, hogy más mondja meg a magyaroknak, hogy kit engedjenek be az ország területére. Ennél is abszurdabb eleme a dolognak, hogy miközben kerítéssel védi az ország Európát, kockázatot vállal az egyre erőszakosabb migráns hullámmal szemben, hátba lőnek bennünket, nem adnak egy fillért sem. El kell zavarni azokat az európai vezetőket, akik ilyen döntéseket hoznak, zárta gondolatait a kormányfő a reggeli rádióinterjúban. A második szakaszba léptette a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást az Európai Bizottság. Az uniós testület szerint a magyar jogszabály sérti az uniós jog több rendelkezését, a demokratikus értékeket és az uniós polgárok választójogát. Ha a magyar kormány újabb válaszait sem fogadja el Brüsszel, akkor az ügy néhány hónap múlva az Európai Unió bíróság elé kerülhet. A magyar kormány azért nem támogatta a július 11-ét a srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánító ENSZ határozatot, mert az az egész régió számára igen veszélyes ellentéteket éleszthet újra a Nyugat-Balkánon, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem az a kérdés, hogy szörnyűséges tett volt-e az, hanem hogy egy ilyen határozat 30 esztendő múltán, a jelen pillanatban hozzájárul-e a térség nyugalmához és békéhez, vagy éppen ellenkezőleg. Több évtizedes kényszerszünet után magyar-lengyel összefogás eredményeként indulhat most újra az üveggyapott gyártás Magyarországon, aminek fontos szerepe lesz az épületek energiahatékonyságának javítása terén is. Jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Szerencsen a magyar Masterplast és a lengyel Selena beruházásának bukréta avatú ünnepségén. Szijjártó Péter arról számolt be, a két építőanyagi vállalat csak nem 20 milliárd forint értékben új üzemcsarnokot épít, ahol tehát üveggyapotot fognak gyártani, részben a külpiacokra. Ehhez a kormány 5 milliárd 600 millió forintnyi támogatást nyújt, így segítve 100 új munkahely létrehozását. Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 39 ezer fővel, 4 millió 749 ezerre nőtt, a munkanélküliek száma 217 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Szomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár kiemelte, az áprilisi munkaerőpiaci eredmények több szempontból is kedvezőek, a foglalkoztatottak markáns bővülése mellett ugyanis egy év alatt a gazdaságilag aktívak száma 66 ezer fővel nőtt, ráadásul a munkaerőpiacra belépők több mint fele el is tudott helyezkedni. Végül az időjárásról. Holnap már többet süt a nap, de a záporok, zivatarok esélye megmarad, helyenként még mindig előfordulhatnak hevesebb viharok is, erős széllel, jégesővel. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunk a 2024. január 12-i adás ismétlése, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával, és Kovácsné Nagy Diannával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával, Jézus Krisztus személy. Éről elmélkedik.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit. Diával, Annával és Zoltánnal ismét itt vagyunk együtt, és egy történetet szeretnék elmesélni, amit jó pár évvel ezelőtt hallottam egy atyától, aki elmondta, hogy volt egy rendkívül érdekes, izgalmas történet az 50-es évek Magyarországának egyik településén, egyik falujában. Ez pedig az volt, hogy elindultak a propagandisták faluról falura, és a kultúrházakban előadást tartottak, amelynek fő témája az új életforma, a marxizmus, a kommunizmus eszméi, és természetesen próbálták magát a kereszténységet, amely azért egész jól működött a magyar társadalomban, a keresztény társadalom az gyakorlatilag egy létező valóság volt a II. Világháború után is még, de hogy ezt minél hamarabb megszüntessék, ezért jártak ilyen népművelők, nevezhetjük őket népbutítóknak is, akik mindenféle egyéb felkészültség nélkül elmondták azt a néhány jól betanult gondolatot, amit a pártközpontban elmondtak. És egy ilyen előadás alkalmából azt mondta az egyik előadó, hogy az pedig, hogy kereszténység, azt felejtsék el, a Biblia az egy mese, egy mesekönyv, és Jézus pedig nem is létezett, ő egy kitalált személy. És akkor egyszer csak valaki feltette a kezét a közönség soraiból, és megkérdezte az előadót, hogy ismeri-e a nagy szovjet enciklopédiát. Nyilván azt válaszolta, hogy ismeri. És ami abban benne van, azt ön elhiszi? Persze, hát az a legnagyobb tudományos mű, ami létezik a világban. Jó, hát akkor felolvasnám, hogy a Jézus Krisztus címszó alatt mit lehet ott benne olvasni. És akkor elolvasta, hogy Jézus Krisztus egy létező történelmi személy, időszámítás kezdete környékén született, kereszthalára ítélték, kivégezték, és a követői egy új egyházat alapítottak. És akkor ezzel véget is ért az előadás, a népbutító ember ott hagyta a színpadot, hiszen ha még a szovjet enciklopédia is történelmi személynek tartja Jézust, akkor innentől kezdve nincs értelme szembeszállni ezzel. Amikor Jézus megkérdezi az apostolokat, hogy kinek tartanak engem az emberek, ott különböző válasz adódik. És aztán Péter apostol elmondja az apostoli közösség is, hát a keresztény közösség hitvallását, hogy igen, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Jézus tehát történelmi személy, Jézus az élő Isten fia, tehát sokféle mondatot tudunk mondani, és az alapvető hit annak a Krisztussal foglalkozó része az, hát rendkívül sok, nagyon jó szerzőktől származó idézeteket tud mondani. De lehet, hogy a kedves hallgatók kíváncsiak arra, hogy egy dékán, egy hittanár, egy egyetemi polgár, az tulajdonképpen mit is tart Jézusról? Ki nektek Jézus, Zoltán?
Nekem Jézus nagyon személyes, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő az a példa, akinek a szemén, szemüvegén próbálom megszűrni, hogy mit kell tennem. De most nyilván a történelmi idők az ókorban nagyon mások voltak, de meg vagyok győződve, hogy egyáltalán nem volt olyan probléma, vagy most nincs olyan probléma, ami nem lett volna akkor. Nem lett volna olyan dilemma és fordítva. Tehát a teremtett világban gyakorlatilag lehet, hogy más megközelítésben, de azért minden probléma létezett már. Úgyhogy Jézus ugye nekem a hitem, ami azt jelenti, hogy ahogy itt most említetted ezt a történetet, de még akár az is megtörténhetett volna, hogy a nagyszovjet enciklopédiában nem szerepel Jézus, de akkor azt is megkérdezhette volna, hogy vajon ő jelen volt-e azoknál az eseményeknél, amelyek szerepelnek benne, és hogy azt mondja, hogy nem, akkor mi alapján hiszi el? Tehát visszatérnék ahhoz, hogy hit, a hit, amivel nem biztos, hogy találkoztunk, de a hit, amiben hiszünk. Tehát ez most nyilván, ez a megfogalmazás, ez nagyon egyszerű a részemről, de gyakorlatilag nem a való világban megtapasztaltat, hanem a transzcendens jelenti, azt a megnyugvást és azt a bizodalmat, ami alapján igyekszem azért az életemet élni, a sok hibával is, de azért mindig van hová nekem visszatérnem.
Anna?
Nagyon izgalmas, mert nekem nagyon sokat hozzáadott az Isten képemhez az, amikor elkezdtem a Szent Háromságos egy Istenről gondolkodni, és valóban úgy tekinteni, hogy a teremtő atya képe valahogy erőteljesen megvolt bennem, feltétlenül a gyerekkorhoz kapcsolódóan is, a gyermeki léthez kapcsolódóan is. Valahogy a Szentlélek az számomra, mint éltető erő, mint jóra indító, mint forrás, nagyon-nagyon erőteljes szintén. És ilyen értelemben Jézus Krisztussal kell a legtöbbet foglalkoznom, így nekem személy szerint, hogy minél inkább értsem. És nagyon hasonló dolgot élek meg, mint amiről Zoltán beszélt, hogy én úgy érzem, hogy mintha így tényleg ketten mennénk az úton. És hogy minél inkább az a feladatom, hogy az ő szemével lássak, és hogy tényleg az ő példájából merítsek. Nem mondom azt, hogy ez mindig sikerül, vagy ez tökéletesen művelem, de már én hálás vagyok magáért a gondolatért is, hogy ez egyáltalán meg tudott bennem fogalmazódni. És azért nekem most a közelmúltban egy nagyon-nagyon jelentős dolog volt az életemben az, hogy édesanyámat napi szinten kellett gondoznunk, és az ő ellátására és az ő jólétét segítő dolgot ki kellett találnunk, vagy egy megoldást kellett találnunk az ő helyzetére, és azért ott a szenvedő Krisztusnak és a kereszt hordozó Krisztusnak a képe nagyon-nagyon sokat adott nekem. És úgy érzem, hogy ilyen értelemben még inkább közeledtem, és még inkább erőteljesebb bennem ez a kép, hogy Krisztus az, aki emberré lett, eljött ebbe a világba, az embersége terhét és az emberségünk terhét is Istenként megtapasztalva tud minket abban segíteni, hogy minél inkább tényleg tudjuk azt képviselni és olyanná válni, amit az Isten elképzelt rólunk. Valami ilyen dolog.
Katolikus iskolában a hitoktatás, ahogy azt többször is említettem, az egy nagyon fontos és nagyon különleges feladat, hiszen még azok a szülők is, akik egyébként nem vallásosak, ha már a gyermekük katolikus iskolába jár, akkor nagyon sok mindent elvárnak. Még akkor is, hogyha ez az ő életükben esetleg nincs meg. És hát én sokszor hallottam 11 néhány év alatt, amikor katolikus iskola igazgatója, főigazgatója voltam, hogy azért hozzuk ide a gyereket, mert itt aztán a rosszat biztos nem fog tanulni. És hogy itt majd megnevelik őt jobban, mint egy másik fenntartású iskolában. De azért mégiscsak nekünk az lenne a célunk, hogy mire a 8 évet, vagy akár a 12 esztendőt katolikus iskolában a gyermek végigjárja, legyen egy Isten képe, legyen egy Jézus képe. Hitoktatásod során hogyan tudod bemutatni Jézus Krisztust?
Hát én a gyermekeknek ugye életkori sajátosság szerint úgy mutatom be, hogy barátként tekintsenek Jézusra. Egy olyan barátként, aki mindig mellette van. Hogyha azt érzi a körülötte lévő világban, hogy nincs, aki meghallgatja, hogy nincs olyan személy az életében, akivel le tud ülni beszélgetni, hogy Jézus mindig ott van mellette, hogy mindig figyel rá, mindig meghallgatja, akár jó dolog történik vele, akár rossz dolog. És saját élethelyzetemre tudnék most így visszautalni, amit a gyermekeknek is szoktam mondani, hogy az imádság nagyon fontos, hogy imádkozzunk, és hogy megéljük azt, hogy meg megérezzük, hogy Jézus ott van mellettünk, és hogy meghallgat. És tényleg, hogy az ember, hogyha valamiért imádkozik, az imádság ereje az hathatós, és szoktam mondani a gyermekeknek, hogy nem elég egyszer imádkozni, nem elég kétszer imádkozni, hanem folyamatosan kell imádkozni, és bizony az ember, amiért imádkozik, az meghallgatásra talál. És hogy tanítóként van a szemünk előtt, ugye Jézus, hogy tanít minket, hogy a mindennap életünket azt hogyan éljük meg.
Jézus Krisztus tulajdonképpen egy olyan szereplője a közéletnek, ha mondhatjuk ezt így, aki megjelenik a lelki szinten, az egyes emberek életében, megjelenik különböző olvasmányokban. Szinte meg sem lehet számolni azokat a könyveket, amelyek Jézus életét dolgozzák fel, akár ilyen nagyon-nagyon apokrif módon, akár valami regény formájában, akár személyes példákon keresztül, és hát nagyon sok teológusnak van könyve, amelyik Jézus Krisztus, vagy Jézus a Krisztus címet viseli. Amikor én a teológiai licenciára készültem, akkor a dogmatikán belül a krisztológiai rész volt az én választott területem, és hát vagy 10-12 könyvet kellett elolvasni, amit mind katolikus szerző írt, de szinte mind a 10-12 könyv másként mutatta be Jézus arcát. És amikor eljutottam afrikai vagy dél-amerikai országba, akkor ott is azt tapasztaltam, hogy, hogy úgy mindenki próbálja egy picit saját képére formálni Jézusnak a képét, fekete színű Jézus szobrot lehet vásárolni mondjuk afrikai országban, és mégis minden nép ugyanazt a Jézus Krisztust állítja maga elé. Zoltán, te Dél-Koreában sok időt eltöltöttél, és úgy a világ más területéről is vannak benyomásaid, nagyon sok felé jártál, és különböző helyeken próbáltál tapasztalatot gyűjteni tudományos munkádhoz. Mit látsz arról, hogy Európán kívüli embereknek mit jelent Jézus?
A koreai tapasztalat azért nagyon izgalmas, mert egyszerre van jelen a koreai társadalomban a konfucianizmus, és egyszerre van jelen a kereszténység. Ez egy nagyon érdekes találkozás, mert a mindennapok szintjét azt a koreai kultúra határozza meg, és a kereszténység pedig ha nem is azt próbálom kifejezni, hogy nem hagyja át a teljes koreai kultúrát, de valahogy nagyon érdekes maga a találkozás is. Talán elmesélhetek egy anekdotát, ami nem a hittel, hanem ezzel a találkozással kapcsolatos. Szőulban nagyon sok a tüntetés, mint hogyha ilyen folklór jellege lenne, hogy napi szinten van egy tüntetés, ezeket bejelentik, ennek megvan a koreográfiája, megvolt a koreográfiája, hogy akkor a nagy aluljáróban merről jönnek a tüntetők, merről a rendőrök, és amíg békésen zajlott a karácsonyi vásárig, hol fognak összecsapni. Na most volt egy tüntetés, amit nagyon nehezen tudtam értelmezni, felvonultak ott, ahol laktunk a külvárosban, és azt mondták, hogy az ellen tüntetnek, hogy ott egy katolikus templom legyen. És én nem tudtam megérteni, hisz, hogy ez miért van, hisz nagyon sok katolikus él Dél-Koreában, de azt mondták, hogy azok tüntetnek, akik még katolikusok is, akik ingatlan tulajdonosok, ugyanis úgy tartják, hogy ha ott egy urnatemető lesz, akkor az a régi koreai hiedelem szerint ez szellemeket is jelent. Ennek semmi teológia alapja nincsen, amit itt most mondok, csak hogy bemutassam, ugye? És akkor én megkérdeztem, de ez hogyan fér össze a hitetekkel? Tehát azt mondták, hogy ez most nem hit kérdés, hanem ez anyagi kérdés, és ez nem a teljes koreai kultúrára jellemző, csak ennyire összetett volt. Úgyhogy én próbálom ezt egy picit, hogyha lehet, akkor másképpen magamban feldolgozni, és az én koreai barátaim sem így hitték, és sajnos a köznapi szinten nagyon gyakran ezek a különböző hitek, meg a tárgyi világban a szokások, azok még összecsapnak. Most bocsánat, hogy nem mélységében közelítettem meg a problémát, csak egy picit próbáltam rávilágítani, hogy azért még milyen nehézségek vannak gyakorlatilag ezen a téren is, és mi az, amit túl kell haladnunk adott esetben.
Az is egy nagyon fontos szempont, amikor a Jézus képet próbáljuk megrajzolni, hogy honnan tudjuk megismerni Jézust. Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor ott van egy hiteles korlenyomat. És aztán még a Új Szövetség többi könyveit, ha olvassuk, akkor ott is kapunk különböző információkat. De aztán, ahogy az ember a Bibliát olvassa és közben éli a saját életét, akkor biztos, hogy kialakul egy olyan Jézus kép, egy olyan személyes Jézus kép, amelyik már az előttünk járt, nekünk jó példát jelentő szüleinknek, papoknak, tanárainknak a Jézus képéből, mint egy mozaik szerűen ábrázolódik bennünk. Annát arról szeretném kérdezni, hogy a te Jézus képed az milyen példák alapján áll össze, túl azon, hogy amit a Szentírásban olvasunk, és ott megismerjük Jézust.
Érdekes, mert annyira megörültem, ahogy erről kezdtél el beszélni, és pont elkezdtek eszembe jutni azok a papok, akikkel én életem során találkoztam. És ebben benne vannak azok a gyerekkori hitoktatók is, mert valóban ők közvetítik a legkézzelfoghatóbb módon, és azért itt szó volt arról is, hogy életünk minden percében elvárják tőlünk, amennyiben tudják, hogy keresztények vagyunk, hogy akkor keresztényi módon viselkedjünk, és azt gondolom, hogy papként ők még inkább a figyelem középpontjában vannak, és hogy mennyire jó, hogy ők például jó forrásai lehettek ennek a képnek. És aztán ott vannak olyan barátok, olyan találkozások, amelyek inkább csak így később tudatosult bennem az, hogy igen, építik ezt a képet, és hogy amikor sikerül egy kicsit Krisztust meglátni a másikban, én azt gondolom, hogy az is építi a képemet, illetve én olyankor mindig hálát adok, hogy ha megengedte az Isten, hogy az ő szemével lássak, akkor ugye valami bennem is megvan ebből. És persze ez még nagyobb alázatra indít, de igen, azt gondolom, hogy az egyháznak nagyon komoly szerepe van, és az intézményesült hitoktatásnak is, és ahogy beszéltünk is róla, a vallásgyakorlásnak és a szentségekhez való járulásnak és az egyházi ünnepeknek, a családnak, a barátoknak és annak a támogató közegnek, ami lehet egy munkahelyi közeg is, lehet egy közösség, akár egy olyan kezdeményezés, ami a lelki élet megélésére irányul, és valóban közösségben teheti ezt az ember, és valahol ott vagyunk benne mi magunk is, hogy hogyan építjük mindezt, és hogyan tudunk mi magunk kapcsolatot teremteni, és akár magunkból is valamit előhozni, ami Krisztus.
A hitoktatásról ugye gyakran beszélünk, hiszen egy olyan lehetőség van a kezünkben, amelyet azért hosszú időn keresztül a kommunizmus évtizedei alatt csak nagyon gyengén lehetett gyakorolni, vagy kevés helyen, vagy kis létszámú közösségekben. 1989-től 90-től szabadon lehet hittanórákon részt venni. Nekem ez mindig egy meggyőződésem volt, amikor már intézményvezető lettem, és ezt próbáltam elmondani a hitoktatóknak, és tulajdonképpen én egyetlen káplani helyemen is ezt tanultam Jéger atyától, a plébánostól, hogy persze, hogy átadunk ismeretet a hittanórán, hát nyilván meg kell tanulni bizonyos kérdésekre a választ. De azért a hitoktatásnak annak egy ilyen beszélgetős, de nyilván nem bratizós órának kell lenni, és főleg, hogy nagyon fontos az, hogy tudják azt a gyerekek, hogy ki az a Jézus Krisztus, akinek a követői vagyunk. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy Krisztust követjük. Dia, a hitoktatás során ezt hogyan lehet, hogyan érdemes bemutatni, hogyan lehet a diákoknak, és hát tulajdonképpen a pedagógus kollégáknak ott az gyakorló iskolában azt a kérdést feltenni, hogy te már gondolkodtál azon, hogy neked ki Jézus, ha nem így direktben, de mégis úgy a mindennapok találkozása során.
Ismételten tehát úgymond személyes példát hoznék, hogy ugye tehát számomra, mint katolikus hitoktatónak a hitelesség a legfontosabb, hogy a mindennapi életemmel viszek egy példát ugye Jézus életéből. Tehát nem direktbe csináljuk, hanem tényleg a mindennapi életben, és ugye a pedagógusoknak, ahogy észreveszem, ez tűnik föl, hogy keresztény emberek vagyunk, de ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Csak, hogy oda tudunk fordulni a másik felé. Ha van valami probléma, szeretettel tudunk feléjük fordulni. Az előző évben szeretnék elmondani egy példát röviden, hogy történt velem egy olyan, hogy hallottam olyan dolgot, amit nem szerettem volna, hogy két pedagógusat szóváltásban került, és pont Lukas órán volt, a városban volt dolgom, de bementem a templomba imádkozni értük, és ugye van kitéve, hogy ugye Istentől SMS, és ugye húztam egy ilyen kis igekártyát, és az volt rajta, hogy néha jobb hallgatni, mint megszólalni. És ugye mikor én ezt visszamentem az iskolába, az adott két pedagógusnak megmutattam, én mondtam nekik, hogy nem szeretnék ebbe belefolyni, ez nyilván az ő dolgok, hogy rendezzék el, mondom, én annyit tudok ugye értetek tenni, hogy imádkozom értetek, és az egyik pedagógus másnap reggel bejött, és azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy egy kicsit visszaadtam a hitét. Tehát azáltal, ahogy ő felé fordultam. És talán ez a legfontosabb, amit nekünk meg kell tenni keresztény emberek számára, hogy ott az iskolában lássák azt rajtunk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más.
Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és biztos, hogy még számos olyan téma lesz majd az esztendőben, amikor Jézusról, Jézus tanításairól, Jézus példabeszédeiről fogunk szólni. Befejezésül egy történetet szeretnék elmesélni, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ki is nekem Jézus, azt talán leginkább akkor tudom megválaszolni, hogyha rá tudok tekinteni az oltári szentségre, hiszen mi azt mondjuk, hogy ott ő maga van benne és velünk, és ezért van az, hogy nagyon sok templomban, ahol még nyitva tartanak a templomok, is be lehet menni, nem csak a rácsig, nagyon nagy öröm nézni, amikor egy-egy fiatal vagy egy-egy idős csak ott úgy ül. És az egyik eset arról szólt, hogy az atya látta, hogy ott egy néni már fél órája, órája ott ült mozdulatlanul, és odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben, nem lett-e rosszul, és azt mondta, hogy eddig minden rendben volt, amíg nem szólt hozzám. De mit csinált? Hát mit csináltam volna? Én néztem Jézust, ő nézett engem, és olyan jól elvoltunk. Én azt gondolom, hogy nekünk is így kell Jézussal találkoznunk. Nézzük őt, lássuk őt a szentségben, nézzük őt, lássuk őt, és ízleljük, amikor a szentáltozáshoz járulunk, és azt gondolom, hogy ami mindezt a gyakorlatban pedig valóban példává teheti, hogy meglássuk a másik emberben Jézus Krisztust, még abban a másikban is, aki esetleg nekünk borsot tör az órunk alá. Ez talán a legnehezebb, de hogy ki lesz nekünk Jézus, és ezt milyen módon adjuk át a többieknek, az talán majd egy-egy ilyen jól sikerült helyzetben fog egészen bizonyossá válni. Megköszönöm nektek a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a részvételt ebben a közös beszélgetésben, gondolkodásban, és folytatni fogjuk, hiszen számos olyan téma van, amelyet Jézus Krisztuson keresztül szeretnénk majd bemutatni ebben az esztendőben is a kedves hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűz Zoltánnal, a pedagógiai kardékánjával, és Kovácsné Nagy Dianával, az egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittantanárával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsorváltozás lesz a rádiónkban. A 16 órási sávban lévő kívánság műsort vasárnap 16 óra 30 perckor hallgathatják meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk Egerfarmost, ahol a Szent Adalbert katolikus templomban Ternyák Csaba egriesek szent misét mutat be Csepellényi György pálos szerzetes vértanúságának 350. évfordulóján. Imádkozzanak velünk!